WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában.
Sziasztok, ez itt a WeLearning Podcast következő adása, a mikrofonnál Koltányi Gergő, és itt van még velünk mindig Szopkó Beatrix, tréner, HR tanácsadó, a HR & Hungary alapítója és az Eureka Consulting üzletágának a vezetője. Szia, köszöntelek ismét!
Szia Gergő, sziasztok!
Aki nem hallotta esetleg az előző részt, ott Beával arról beszélgettünk, hogy van-e jelentősége annak, hogy egy trénernek, egy fejlesztőnek van-e az adott üzleti szervezetnél, akinél dolgozik, vagy akikkel dolgozik, ismerete, tapasztalata az üzlettel, a működéssel, a szervezettel, és hogy ez milyen módon számít, ad hozzá, vagy marad ki a képzésből, hogyha éppen nincsen. És az előző adást ott hagytuk abba, hogy arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan építi a bizalmat, az, hogyha ezt meg tudjuk mutatni, és én azt a kérdést tettem föl, hogy onnan folytassuk, hogy mi van akkor, hogyha valakinek nincs ilyen háttere. De ő attól még fejlesztő szakemberként nagyon jó szakember, de mondjuk nincs feltétlenül üzleti tapasztalata, vagy nincs azon a területen üzleti tapasztalata. És ugye itt te felhoztad a pályázatos típusú megvalósítást, mint egy olyan helyzet, amiben ti trénerek sokszor kerültök, hogy igazából nem nagyon tudjátok, hogy kihez mentek, vagy nagyon kevés az info, és te említettél egy olyat, amit azt hiszem úgy mondtad, hogy akinek van üzleti szemlélete, az legalább megnézi, mivel foglalkozik a cég, és körülbelül megpróbál képbe kerülni. Ez egyfajta kutatás, ugye? Egy picit a célcsoportot. Ha nem mondják meg neked, akkor utána mész, hogy kb. Mi az, amit megtudsz.
Igen, tehát az én esetemben mondjuk úgy néz ki, hogyha kapok egy felkérést, és amikor megvan a cégnek a neve, akkor azonnal használom a Google barátunkat, és akkor megnézem a céget, hogy mit érdemes róla tudni, ha csak nem tudom már eleve a név alapján. Mit csinálnak, honlap, LinkedIn-en, kik dolgoznak ott, tehát hogy valamilyen úton, módon nekem segítség. Az nem előítéleteket gyártok, tehát nem azt nézem, hogy fú, szimpatikus, nem szimpatikus, hanem a munkaköröket kezdem el nézni.
És keresel oda, ha van kapcsolatot, és próbálsz vele kapcsolatba lépni, nem?
Nem.
Tehát így nem.
Nem. Több dolog miatt nem. Ugye a pályázatos tréningnél alvállalkozó vagyok, szerintem semmilyen módon nem megengedett megkerülni azt, akitől a munkát kapjuk. Ez egyik, nem etikus. Másrészt pedig, mert nem akarom, hogy befolyásoljon engem bármi is. Tehát nekem azt gondolom, hogy a témát nagyon jól kell tudnom, viszont az, hogy hogyan fogom meg a témát magát, abban tud segíteni az üzleti szemlélet.
A téma megfogása alatt a kontextusát érted, igen, annak, ahová érkezik ez a valami.
Illetve a téma alatt azt, ami a napnak a témája, amivel kapcsolatban szeretnénk fejlesztést elérni a résztvevőknél.
Ez mindig fölmerült bennem így kérdésként, mert akik hallgatják a podcastjainkat, azok biztosan sokszor hallották már, hogy amikor fejlesztés van, akkor konkrét fejlesztési célokat próbálunk meg belőni, de hogy általában pont az szokott lenni, hogy ebben a témában tartsál valamit, vagy ebben a témában kérek egy e-learninget, és mindig azt szoktam kérdezni, hogy értem a témát, de hogy mi a cél? És amikor te azt mondod, hogy a nap témája, vagy a fejlesztési alkalom témája, akkor az nekem mindig kíváncsivá tesz, hogy ti tudjátok, hogy mi a konkrét cél.
Egy picit, ha megengeded, áttérhetek a HR-es sapkámba?
Minden további nélkül, persze.
Azért, mert nagyon sokféleképpen képzik a cégek az embereket, és ha én nekem a HR politikámban a képzésfejlesztésnek nincs egy olyan íve és vonulata, hogy az melyik stratégiai célkitűzéshez a szervezetben illeszkedik bele, akkor lényegében ezek a képzések ilyen jutalom falatok, bocsánat.
Ez juttatási célú fejlesztésnek szoktam
teljes
hívni.
Teljes mértékben a kollégák számára, tehát akkor nem a bünti muszáj ebben fejlődnöd kategória, hanem hogy van egy ilyen lehetőség, és ez tök jó. És én nagyon sok cégnél látom, hogy alapvetően lehetőségként adják a kollégáknak ezeket a fejlesztési opciókat, és nem pedig, nem minden esetben egy nagyobb átfogó keretnek a lehetséges megoldásaiként. És ez azt is jelenti gyakorlatilag, hogyha belegondolsz, hogy maga a tréningnek a célja ott attól függ, hogy mibe illeszkedik bele. Ha ez egy sok alkalmas történet, amikor lényegében egy ajándék, és mindig más résztvevők vesznek részt az adott tréningeken, akkor sokkal inkább a téma és az önismeretfejlesztés lesz a cél az adott résztvevőknél. Ha viszont egy több alkalmas megoldásról beszélünk, akkor biztos, hogy van egy nagyobb cél, és akkor biztos, hogy van egy kontakt, amikivel kapcsolatban ezt át is kell beszélni, olyankor általában a HRS-sel vagyunk összekötve.
Aha, tehát akkor alapvetően megpróbáljátok ezeket a célokat azért valamennyire kisilabizálni.
Igen, üzleti oldalról meg teljesen egyértelmű, uh-huh. hogy ott mindenféleképpen mindennek utána járunk.
Uh-huh. Jó, nézzük akkor, hogy neked a tapasztalataid alapján, hogyha valakinek nincsen ilyen üzleti uh-huh. háttere, akkor hogyan tudod elképzelni, vagy láttál-e, van-e a tapasztalat abban, hogy hogyan lehetett valakinél ezt a fajta igényt, uh-huh. ezt a fajta nem csak igényt, hanem stratégiát kialakítani, hogy ő ezzel a szemlélettel tudjon fejleszteni.
Itt az jutott eszembe, hogy értem, hogy igény, de hogy ez megint egy motiváció, tehát hogy valaki szeretné-e vagy sem, akarja-e vagy sem. És most, ha juniorból indulok ki, tehát hogy a szakmában junior valaki, akkor kétféle lehetőség van szerintem, és biztos van ezer más is, amit a kollégák elmondanának. Egyrészt, ha belegondolsz a tréningeknél, mindegy, hogy van-e üzleti hátterem vagy nincsen, a résztvevők beszélnek. És ha ügyes vagyok, és oda tudok figyelni arra, amit mondanak, és elviszem magammal ezeket az információkat, hiszen munkahelyi helyzeteket hoznak be a leggyakrabban, akkor én minden egyes tréninggel lényegében tanulok. Tanulok a szervezetről, tanulok a munkakörökről, tanulok a benne lévő kihívásokról. Tehát, ha ügyes vagyok, ezeket össze tudom gyűjteni, ezekkel én mindig minden alkalom után egyre több vagyok, még akkor is engem baromira nem érdekel egy cégépítés, mint olyan, vagy az üzletnek a működése, vagy az értékteremtő folyamatok. Tehát, ha számomra ez nem fontos, mert mondjuk nekem az a fontos, hogy milyen technikával dolgozom föl az anyagokat, inkább a soft skill-en belül is, inkább az önreflexió a fókuszomban, az kerül, akkor is ragad rám. Ha viszont én azt szeretném, hogy ez egy erősségem legyen, vagy ez valamilyen úton, módon azt látom, hogy hasznos nekem, akkor pedig picit felhangzik, de lehet kezdeni podcastokat hallgatni bátran. Rengeteg üzleti jellegű podcast van, ha belegondolsz, rengeteg könyv van, ami arról szól, hogy mondjuk cégstratégia, ami arról szól. Tehát az alapok. Ott érdemes az alapokat egy picit átgondolni, meg én azt gondolom, hogy a hétköznapi életben, ha belegondolsz, jövünk, megyünk, vásárolunk, hirdetéseket látunk, tehát hogy cégek, több ezer, több száz cég ömlik ránk. És ha csak abból indulsz ki, hogy mondjuk mi a top 10 kedvenc márkád, és elkezded megnézni a honlapját, meg elkezdesz rákeresni a márka névre effektív a LinkedIn-en, akkor fogod látni, kik dolgoznak, milyen pozícióban, akkor mehetsz olyan irányba, hogyha nagyon szeretnéd, hogy állásportálokon, pozícióhirdetések, ott milyen leírások vannak, az vajon hogyan néz ki, milyen munkakörök vannak. Tehát szerintem, ha valaki nem tanulta, de tényleg érdeklődik ez iránt, akkor millió és egy lehetőség van.
Uh-huh. Én azzal fogom kiegészíteni, hogy mi hogyan csináljuk uh-huh. ezt, mondjuk amikor nyilván itt is azok a lehetőségek vannak, hogy tendered van, vagy uh-huh. partner megkeresésed, vagy mi a helyzet, de mi amikor csak lehet, akkor mindig igyekszünk azt kérni, hogy tudjunk beszélni az adott szakterületnek a vezetőivel. És ha ő meg lehetővé teszi, akkor a kollégákkal is. Uh-huh. Egyszerűen mi azt látjuk, hogy kutatás nélkül valójában nagyon nehéz azt a valós kontextust föltárni, hogy így kb. Mi a helyzet. És amit mondtál, az is egyfajta kutatás, és tudom, hogy egy csomószor nem lehet, és mi is lepattanunk uh-huh. arról, hogy így nem, bocsánat. És én is hasonlóan látom a helyzetet, mint ahogy te is, hogy nyilván, hogyha az ember sok különböző iparágban volt, sokféle szervezetben volt, sokféle célcsoporttal dolgozott együtt nem tréninges szituáció, vagy nem fejlesztési szituációban, hanem munka szituációban, uh-huh. az borzasztó nagyon segít neki akkor, amikor igazából csak annyit tudok róla, hogy jaj, egy turisztikai szektorban dolgozó KKV-je a vendéglátásból, és nagyjából már el tudod kezdeni leírni, hogy kb. Hogy fog működni, milyen típusú emberek vannak ott, milyen konfliktusok vannak, stb. Ugye?
Milyen kihívások, igen.
Ugye. Én annél tudom, én nagyjából 20 évet töltöttem a közigazgatás környékén, tehát becsukott szemmel tudtam egyébként megmondani, hogy kb. Melyik szervezetben, milyen szinten, milyen típusú karakterek, milyen típusú kommunikációt folytatnak, és nem kellett olyan elképesztően nagy kutatásokat végezni, mert gyakorlatilag láttuk, hogy mi a végeredménye. Viszont ha meg nem ismered, akkor meg muszáj lenne valamilyen infót szerezned.
Nem muszáj. Ezt majd te eldöntöd, amit mondtál, hogy személyes beszélgetések, vagy legalább elérni, ott azt éreztem ki, hogy te egy kicsit már cégben gondolkodtál, de a trénerek nem cégben gondolnak magukra. És ez például szerintem nagyon szintén a saját szerepkörömnek az újra definiálása ilyen szempontból, hogy én most csak egy tréner vagyok, vagy én a tréner személyiségemben belül egy szolgáltató vagyok. Egyáltalán eszünkbe jut-e trénerként az, hogy én oda mehetek, hogy én LinkedIn-en ráírhatok, hogy bármi egyéb, vagy nem is akarom, nem is szeretném, mert hogy nekem más a célom. És amit mondtál, hogy beszélni emberekkel, ott én tényleg azt hallottam ki, hogy te cégként gondolsz magadra, meg cégvezetőként gondolsz magadra, de a tréner, aki elvégzi a munkát, nem feltétlen van így vele.
Miért látod különbségnek, hogy én cégként gondolok magamra, és...
Bátrabb vagy.
Bátrabb vagyok?
Szerintem bátrabb vagy. Eleve eszedbe jut, bátrabb vagy, és nem érzed azt, hogy nem tudom, ezt csak gondolom, de hogy nem félnél attól, hogy azt mondják, hogy nem.
Mert hogy azt gondolod, hogy a trénerek között ez egy viszonylag, vagy azt mondjam, hogy általános, hogy nem annyira bíznak abban, hogy ők hozzáadott értéket adnak, inkább szolgáltatónak tekintik, hogy gyere ide, végezd el a feladatod, és akkor ennyi?
Nem, biztos vagyok benne, hogy tudják, hogy mi az ő hozzá, legalábbis remélem, hogy tudják, hogy tényleg nagyon fontos munkát látnak el, és mi az ő hozzáadott értékük. Viszont amikor alvállalkozó vagy, mint tréner, és nincs meg ez az üzleti szemléletmódod, akkor az picit nem fognak ezért szeretni, úgyhogy elnézést kérek, de hogy egy kicsit olyan mégis, mintha munkavállaló lennél. Lehet, hogy pénzügyileg számlázol, de hogy a megrendelő a te főnököd, és az ügyfél meg az ügyfél. És hogyha belegondolsz, azért nem fogom a főnökömet megkerülve elmenni az ügyfélhez, ha azt nem egyeztettem előre le. De mondjuk, ha leegyeztetem, akkor, és azt mondják, hogy persze, vedd fel vele a kontaktot nyugodtan, akkor persze.
Na ezt pont ezt akartam challenge-elni, hogy szerintem, amiről beszélünk, az inkább egy mindsetbeli kérdés, mint pozícionálás.
Abszolút.
Mert én csak azért tudom, és akkor majd itt most én is kiterjedtem a szennyest, majd a saját részemről, hogy ugye én közel 20 évet dolgoztam a közigazgatásban, és az volt a stratégiám, és ezt ott is meg ma is fölvállalom, hogy soha nem azt néztem, hogy nekem mi a hatásköröm, hanem az, hogy mi a probléma, amit meg akarnak oldani, és hogyha éppen egy államtitkár adott feladatot, akkor én ugyanúgy tudtam nemet mondani rá, ami ott elsőre nagyon durvának tűnt, és azt is elmondani, hogy tudom, hogy mit szeretne, de azt nem úgy kell megcsinálni, hanem annak ez és ez a módja. És amikor ilyen módon közelítettem, akkor soha nem mondták azt, hogy meg ne próbáld. Megmondtam, hogy kell csinálni, úgy kérlek, hajtsd végre. És az egy viszonylag hierarchikus szervezet, tehát én azt érzem, és egyébként abban, amit elmondtál, hogy lehet, hogy a bátorság hiányzik abban az értelemben, hogy hogyan gondol magára a fejlesztő. Én mindig azt az elvet vallom, hogy fejlesztőként én három érdeket kell, hogy összeegyeztessek. A saját céljaim is itt vannak, és nem sorolom a harmadik helyre, hanem egymás mellé helyezem. Az én célom fejlesztőként, hogy egy eredményes, sikeres és nagyon jó élménytel kecsegtető fejlesztési programot hajtsak végre. De ha én olyan kompromisszumokra kényszerülök, amik ezt nem teszik lehetővé, akkor a saját, hogy mondjam, sikerességemet teszem kockára. Össze kell hangolnom a megrendelőnek az érdekeit, aki lehet egy fővállalkozó, lehet egy szervezet, lehet, hogy mindenki abban a szerepben van, de hogy először is meg kell néznem, hogy kik a stakeholderei, hogyha ilyen csúnyán fogalmazhatom a projektnek, és melyik stakeholdernek mi a célja, mi a fő célja, és olyan kompromisszumot kell megkötnem, amiben a lehetőség szerint az ő céljaik szerepelnek. És ebben ugyanúgy ott szerepel a résztvevő, és az a résztvevőnek a célja, akit én mindig is direkt ügyfelemnek tartok, hiszen őt fejlesztjük. még akkor is, ha nem ő fizet érte. Uh-huh. De hogy én azt érzem, hogy ez a céloknak a beazonosítása és a céloknak a win-win helyzetének a megteremtése, hogyha ezzel a szándékkal próbálkozunk, és úgy kommunikálunk, és azt mondjuk, hogy ezt azért szeretném így csinálni, mert akkor az meg lesz, az is meg lesz, és az is boldog lesz, akkor én még soha semmilyen környezetben nem kaptam nemet, uh-huh. hogy meg ne próbáld.
Stakeholderekben gondolkodsz. Ez szerintem egy elég nagy különbség, már bocsánat, szóval, hogy én mindenkit szeretnék ilyen szempontból megvédeni, mert teljesen mindegy, azt gondolom, hogy egy tréner milyen típusú
képet. Nem bántunk senkit, nem kell megvédened senkit.
Csak azért mondom, hogy teljesen mindegy, hogy valaki milyen típusú tréner. Nagyon sokan tanári pályáról jönnek tréningre, nagyon sokan cégtől, nagyon sokan már eleve ezt tanulják, meg millió is egy opció van. Az a gondolkodásmód, amit most behoztál a stakeholderek megemlítésével, meg ennek a három különböző célnek, ez egyrészt kell hozzá egy szemléletmód, egy tudás, egy tapasztalat, egy bátorság, úgyis mondhatnám, hogy kurázsi, és annak a magabiztossága, hogy az se baj, ha azt mondják, hogy nem. És ez azért nagyon fontos, mert ez nem egy munkavállalói szemlélet, hanem ez egy vállalkozói szemlélet. Na már most, amikor valaki tréner, és mindegy, hogy hány éve tréner, nem biztos, hogy ez megvan benne, mert hiszen bár szolgáltat, de nem biztos, hogy cégként gondol saját magára, hanem valahol fejben ő szeretné ezt csinálni, de nem érkezik meg ez a vállalkozói gondolkodásmód. Tehát nem tud magára, mint mondjuk egy egyszemélyes cégre tekinteni, hanem mint egy szolgáltató emberre. Na most szolgáltató emberként munkavállaló vagy, csak a pénzedet projekt alapon kapod, és egy másfajta formulában adózol.
Erre szoktam mondani, hogy mindenből a legrosszabb.
Hát ezt nem szeretném kommentálni, ezt nem tudom, és ezt nem is tudom.
Bocsás, nyilván meg fogom magyarázni, hogy miért gondolom ezt, de ugye a munkavállalóként az a jó hír, hogy kapod a fizetésedet. Ha van ügyfél, ha nincs. Igen. Szabadúszóként vagy vállalkozóként, akkor kapsz fizetést, amikor projekt van. Ellenben ugyanabban a viszonyban érzed magad, hogy ugyanúgy van egy kvázi főnököd, ugyanúgy csinálod, amit kérnek, még akkor is, ha nem feltétlenül teszem. Így értettem kicsit
visszesen. Nagyon-nagyon jól elmondtad, ez a különbség. Azok ott lehet látni a különbséget szerintem, én legalábbis ott hallom, de szintén mindenki vegye magára és gondolja át, hogy neki mit jelent, hogy abban a pillanatban, hogy valaki elkezd panaszkodni attól, hogy mennyi munkám van, vagy mennyi nincsen, az már szerintem egy munkavállalói mindset. Mert én úgy gondolkodok, hogyha nincsen munkám, az az én felelősségem is, és akkor elkezdek szélszelni, vagy még aktívabban csinálni valamit. De hogy én nem várom, hogy egyszer csak a derültékből villámcsapás lesz munkám.
Én azt gondolom, hogy értem, ez szerintem kevésbé jellemző talán, legalábbis amennyit én látok a tréneri közegből, meg ugye egyáltalán ebből a fejlesztő szolgáltatók, hogyha fogalmazhatom így, mert mindenki tudja, hogy munkából él, tehát pontosan tisztában vele, hogy nem ér a fizetés, mert vállalkozó, és valahova be kell dolgozni. Inkább az a kérdés, hogy milyen kompromisszumokat köt, mert mindenki köt kompromisszumokat. Uh-huh. Szerintem mi is, akik valóban azt gondolom, hogy azzal az üzleti szemlélettel rendelkezünk, és most ezt a vállalkozóit hagy konvertáljon vissza üzletibe.
Jó.
Mert hogy nyilván az a lényeg, hogy ha én értem az üzletet, akkor tudok a megrendelő üzlet fejével gondolkodni, és az ő üzletének olyan ajánlatot tudok Abszett. Tenni, ami számára értékes lesz, és nem azt nézi, hogy most 7 óra 30 perc, vagy 8 óra 14 perc, meg hogy 220 ezer, vagy 250 ezer forint az ajánlat, mert látja, hogy egyébként ez egy brutálisan nagy érték lesz számára. De hogy igen, az a mindset, amiről beszélsz, hogy szerinted baj-e, hogyha valaki nem tudja, vagy nem is az, hogy baj, hátránye, és ha igen, milyen szempontból hátrány, vagy mennyire hátrány az, hogyha nem tudja ezt a fajta munkavállalói szemléletét levetkőzni, és egy picit vissza, vagy átmenni a szolgáltatói szemléletbe. Uh-huh. Igazából ezt keresem, mert nyilván ennek van hatása, erről beszélgettünk, hogy van hatása a fejlesztéseknek az eredményességére, hiszen ebben az esetben egy kicsit úgy néz ki a történet, hogy Igaz, ez egy külső cégnek a trénere, aki itt van, és most azért beszélgetünk trénerről, mert ugye itt most emberről beszélgetünk, uh-huh. és mindegy, hogy egyébként én most e-learning tananyagot fejlesztek, mert ugyanezt meg tudnám mondani az e-learning szektorból is, hogy igenis értettük, ezt a szöveget kaptuk, ebből dolgozunk, tudjuk, hogy vacak, de most mit csináljunk, uh-huh. nem fogunk vele küzdeni. De hogy az, aki ott van, hogy arról tudják, hogy hát tulajdonképpen ő idejött valakinek, a valaki ilyen megtart egy tréninget, de gyakorlatilag ő is csak egy munkavállaló, vagy pedig azt jön le a résztvevőnek, hogy ez az ember, ez érti ezt a dolgot, én úgy érzem, hogy tényleg segíteni akar, és látja, hogy mi az értékes számomra is, abba az irányba viszi. Szóval, hogy baj-e, hátránya, milyen hátrány, milyen előny, hogyha ha valakinek ilyen szemlélete van?
Két oldalról tudnám megnézni. A cég oldaláról, ha igazán fontos a trénernek a személye, aki a képzést fogja tartani, akkor értelemszerűen nekik van lehetőségük megkérni a tanácsadó céget, hogy szeretnének személyesen, vagy hát online is, de beszélni a trénerrel. Ez nagyon fontos minőségbiztosítás szempontból, és ezt régen is hangsúlyoztam, és most is annak ellenére másik oldalon vagyok, de most is hangsúlyozom, hogy erre van lehetőséget, mint aki igénybe veszi a szolgáltatást, megnézni, hogy konkrétan ki jön és mit tud. Ez az egyik, amit a cégek szerintem megtehetnek, és abban a pillanatban, hogy megtehetnek, eldönthetik ismételten azt, hogy a tréninget hova sorolják. A másik oldalról pedig azt gondolom, hogy nem hinném, hogy mindenkinek szüksége van, és kell, hogy legyen üzleti szemléletmódja több dolog miatt is. Egyrészt nem mindenki ilyen beállítottságú, és ennek is helye van a piacon. Másrészt akkor gondolj bele, ha mindenkiben lenne üzleti szemléletmód, és ezt mindenki nagy örömmel csinálná is, akkor nem tanácsadó cégek lennének, hanem tanácsadó egyéneknek a hadserege lenne lényegében.
Nem mondom, hogy nincs.
Hát igen, de valahogy mégis ezek a szakemberek bele tudnak tagozódni egy-egy nagyobb tanácsadó cég alá lényegében, és ott ugyanolyan hasznos munkát csinálnak. Onnantól kezdve azt gondolom, hogy viszont a tanácsadó cégnek a felelőssége, vagy a dolga, hogy akit kiközvetít trénert, azzal legyen tisztában, hogy a trénernek milyen tudása van, vagy milyen nincsen, és hogy ahova kiviszi, az oda kelleni fog, vagy nem. Tehát ha például tudom egy trénerről, hogy eléggé szakmai, én magamat sokszor elég szakmainak tartom, kevésbé játékos és sokkal inkább munkához kötődő tréningjeim vannak, engem általában tényleg nem a have fun eseményekre szoktak kiközvetíteni, hanem oda, ahova ez szükséges. Uh-huh. Míg van olyan trénertársam, szeretem, imádom, ő abból az világból jött, ahol a have fun is érték, ő a játékok alapján nagyon erős önreflexióra tudja a kollégákat késztetni, de nem mindig kötik át a munkára, személyiségfejlesztésben nagyon tökéletes. Ő például olyan megrendelésekhez tud inkább kimenni, ahol ez a cél. Tehát én azt gondolom, hogy mindegyiknek van hely a piacon, az se baj, hogyha egy tréner azt mondja, hogy figyelj, én nem akarok vesződni ilyen üzleti szemléletek módokkal, hagyja el engem békén, én abban szeretnék jó lenni, amit én csinálok, annak is lesz helye a piacon, mert minden, tehát hogy én a keresletkínálatban hiszek, és ha belegondolsz, a cégnek mindenre szüksége van, ha van egy stratégiája, akkor biztos, hogy benne lesz az, hogy legyen olyan csapatépítő, ahol csak közelebb ismerjük, vagy jobban megismerjük egymást. Biztos, hogy lesz szükség arra, hogy úgy fejlesztünk kommunikációt, hogy nem egy konkrét csapaton belül, hanem egy ilyen nagy szervezeten belül hogyan lehet megcsinálni. Az is lehet, hogy egyéni szintekre, tehát mondjuk a talent management programba beletesszük, hogy úgy szeretnénk megtartani a legjobb embereket, hogy önfejlesztő tréningeken vehetnek részt. Akkor nem a csapatot fejlesztjük, hanem az egyéneket. Akár saját életében, nem feltétlenül a munkájával kapcsolatban. Szóval, hogy igen.
Az jutott eszembe közben, hogy miközben itt dilemmázunk azon, hogy kell vagy nem kell üzleti szemlélet, jó-e az, hogyha munkavállaló, hogy egyébként egy csomó nagyvállalatnál ugye egy csomó belső tréner dolgozik, ahol effektív munkavállalóként dolgozik a fejlesztő kolléga, és hát, hogyha egyébként megnézem, hát a magyar környezetben azt gondolom, hogy sokkal többen dolgoznak munkavállalóként fejlesztésen, tehát learning and development-en vagy belül, mint egyébként esetleg kívül. Mármint olyan értelemben, hogy szervezeten belüli fejlesztő szakemberként, valamilyen képzéssel összefüggő szervezési feladatban, kommunikációban, stb. Tehát egy csomó olyan lehetőség van, ahol egyébként is csak munkavállalóként van az ember. És pont ez, ami, ami megfogalmazza bennem azt a kérdést, hogy attól, hogy én munkavállaló vagyok, vajon el kell engednem azt, hogy hol van az értékteremtés? Tehát, hogy az értékteremtésem vagyok, vagy a feladat végrehajtásom vagyok?
Hát jó esetben az értékteremtésem vagy, viszont azt tegyük hozzá, hogy mondjuk egy elendés kollega, aki szervez, az nem feltétlen tart képzést. Tehát nem feltétlen tud megcsinálni egy tréninget ugyanolyan hatékonysággal, mint mondjuk egy képzett tréner, aki meg mondjuk már több száz tréninget tartott. Tehát ez például nagy különbség, hogy azért, mert értem, hogy mire lesz szükség a csapatnak, és megtalálom hozzá a legjobb szolgáltatót, ez nem jelenti azt, hogy ezt én is meg tudnám csinálni. Neki teljesen más skillekre, meg szemléletmódra, meg látásra van szüksége. Neki óriási nagy szüksége van, hogy jó kapcsolata legyen a stakeholderekkel, különben nem fogja tudni megtalálni a megfelelő üzleti partnert.
Na, ezt akartam mondani, hogy ott meg azért szükséges egyébként, hogy azt lássuk, hogy egyébként valójában milyen trénert is keres. Have fun trénert keres, üzleti trénert keres, hogy milyen típusú szolgáltató lesz az, aki egyébként azt a feladatot meg tudja jól oldani.
A belső trénereknél nincsen teljes rálátásom a piacra, úgyhogy csak azt tudom mondani, amit eddig láttam vagy hallottam. Ott van vagy standard témák, és standard kidolgozás, amit egy csapat dolgoz ki, és akkor minden belső tréner, minden munkavállalónak pontosan ugyanazt adja le, fordul elő, vagy ha egyedi van, akkor ugyanúgy megy az egyeztetés a vezetőkkel. És valahányszor az van, hogy egyeztetés a vezetőkkel, stakeholderekkel, igazából ott ugye egy ilyen magic, egy ilyen varázslat történik, mert legyünk őszinték, nem feltétlen azt mondják ki ezek az emberek, hogy tényleg mire van szükség.
Sőt.
Igen, ő is.
Jó, csak azért, mert mi tapasztalatunk is az, hogy időnként az üzleti oldallal való beszélgetésben nagyon sokszor szoktuk azt megkapni, hogy hát én ezt nem is tudtam volna így megfogalmazni, pedig a saját üzletéről van szó. Nyilván egy külső szem, egy olyan, aki már sok ilyen üzleti megbeszélésen volt, az jól tudja szintetizálni azt, amit ő ugye benne van a problémájában, és nem biztos, hogy látja. Jó, figyelj, szerintem nagyon izgalmas témákat feszegettünk, remélem a tréneri közösség számára is értékes lesz egyébként, mert hogy itt most nem a trénerekről van szó, nem arról van szó, hogy most ki a jó tréner, meg ki a nem jó tréner. Igazából azt a témát jártuk körbe ebben a két beszélgetésben, ebben meg az előzőben, hogy az üzleti szemlélet, az üzleti gondolkodás milyen területeken segít, milyen területeken nem feltétlenül szükséges, és hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mi melyik oldalon állunk, és hogy melyik az, ami igazából a mi erősségünk. Tehát ugye neked erősséged ez a fajta üzleti gondolkodás, és ezt te egyébként a brandednél, meg a pozícionálásodnál használod is. És van, akinek meg az az erőssége, hogy azt mondja, hogy én alapvetően have fun, személyiségfejlesztés, csapatépítést, és a többi csinálunk. Tehát szerintem megkaptuk a választ, azt gondolom, a feltett kérdésre, hogy mind a kettő megfér a piacon. Viszont azt is látjuk, hogy jóval, én legalábbis azt látom, hogy jóval kevesebb van az üzleti típusú megközelítésből a piacon, mint a másikból. Te hogy látod?
Nem tudom megmondani neked.
Nem tudod megmondani? Jó.
Annak ellenére, hogy sok trénert ismerek, vagy sok trénerről hallottam már, meg láttam önéletrajzokat is, ugye nem látom, hogyan dolgoznak ténylegesen. Tehát anélkül, megmondom őszintén, hogy nem voltam ott egy tréningén, én senkiről nem mernék semmit állítani, vagy mondani, ezért a nagy összességet nem tudom elmondani.
Jó. Szerintem ezek benyomások alapvetően, tehát nyilván attól függ, hogy ki milyen közegben mozog, milyen hálózata, abszolút, milyen kapcsolata van. Jó, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy még majd jössz, és tudunk beszélgetni nagy ehhez hasonló be. Izgalmas témákról. Hallgatóknak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy adtunk némi gondolkodni valót mindenkinek, vagy adtunk olyat, amire lehet reflektálni, hogy én jó helyen vagyok, nem vagyok jó helyen, ezen elgondolkodom, lehet, hogy ez számomra is hasznos volna, és abban a tekintetben is, hogy én a megrendelő oldalnak, az üzleti oldalnak is gondolom, hogy értékes információkat tudtunk adni.
Még egy gondolatot hadd egészítsem ki, kérlek, ezt a podcastadást, mert tudod, ahogy így elkezdted lezárni, az jutott eszembe, hogy igazából nem hoztuk be szerintem azt, hogy ha mégiscsak úgy döntöd, hogy érdekelne az üzleti oldal, az neked miért lesz jó. Emlékszel az előző podcastban a Miért lesz neked jó, mint résztvevőről beszélgettünk, igen. És hogy most csak eldilemmáztunk, de igazából azt nem mondtuk, hogy egyébként, ha elkezd ezzel foglalkozni, az neki miért jó, és azt szeretném ezzel viszont elmondani, hogy amikor valaki elkezd az üzlettel is foglalkozni, nagyon más lesz a szemléletmódja, a tréningeknek a tematikája összeállítása, és akkor is nagyon hasznos, ha előbb-utóbb saját ügyfelekkel szeretne foglalkozni, és nem csak mondjuk alvállalkozóként. Tehát ilyen esetekben szerintem nem csak az fontos, hogy maga a tréning skilljeim, vagy a tréneri skilljeim, bocsánat, fejlődjenek, hanem egyfajta perspektíva, látásmód, akár az önállósodás, saját ügyfélszerzés. Tehát, hogyha valakinek a jövőre vonatkozóan az a célja, hogy önmaga szolgáljon ki akár kisebb szereplőket a piacon, ott viszont szerintem elengedhetetlen lesz.
Lehet, hogy egy következő alkalommal még elzsíplek erre, hogy erről beszéljünk egy picit konkrétan. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, sziasztok!